Szeretett testvérek, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a rómaiak írt levelében van megírva. Olvasom a 8. fejezet néhány versét a 8. verstől kezdve. Akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Testvéreim, aki meg akar ismerkedni Pál apostol teológiájával, annak legalábbis a római levél 7. és 8. fejezetét nagyon gondosan át kell tanulmányoznia. Sőt, tovább megyek, azt mondom, hogy aki meg akarja ismerni a kereszténység lényegét, alapvető igazságait, annak is a római levél 7. és 8. fejezetét kell gondosan áttanulmányoznia. Most csak néhány mondatot olvastam tőledből hallatlan gazdagságból. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a Róma 7 beszél az ember kudarcáról, a Róma 8 pedig beszél az Isten győzelméről. Ez a kereszténység, az ember kudarcát át kell élni, hogy aztán az Isten győzelmét is átéljük, ami kudarcaink között. Megrendítően, őszintén vall Pál apostol a saját kudarcáról, elmondja azt, hogy én akarnám a jót, tudom is, hogy mi a jó, akarnám is, és próbálom csinálni, és nem sikerül, nem tudom megvalósítani a jót. Van bennem valami ellenállás, valami ellenkező törvény, szinte törvényszerű az, hogy föllázadok Isten akarata ellen. Nem tudom megvalósítani. Azzal fejeződik be ez a megrendítő önellemzés, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a testből, a halálnak ebből a testéből, amelyben ilyen nyomorultul vergődöm, miközben látomásaim vannak a szépről, a jóról, az igazról. Ez tehát a 7. fejezetnek a mondani valója, az ember teljes kudarca, és következik a 8. fejezet, amelyik az Isten teljes győzelméről beszél. Ezt az embert szeretetébe fogadja Isten, megáldja, megajándékozza, szent lelket ad neki, és ennek a kedves, hosszú fejtegetésnek a végén valósától himnusz költ az apostol, és egy himnusszal zárja Isten győzelmének a fejezetét. Elolvasom ennek a himnusznak néhány szavát, a 8. fejezet végéről. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ez az Isten győzelme, hogy beleölel a szeretetébe, és onnan kezdve nincs az a hatalom égen, földön, démoni, angyali hatalom, amelyik elszakaszthatna Isten szeretetétől, amelyet a Jézus Krisztusban mutatott nékünk és árasztott reján. Tehát itt a 8. fejezetben középpontban van ez a kifejezés, hogy lélek. Különböző összetételekben alkalmazza az apostol, de ugyanarra gondol. Beszél arról, hogy Isten lelke, a Jézus lelke, vagy úgy, hogy a lélek. Mindegy, hogy hogyan részletezi, egyre gondol. Az a bizonyos második dimenzió. Most szinte folytatom azt, amit az imént elkezdtem, azt mondom tovább. Az jellemzi a keresztény embert, hogy ennek a második dimenziónak a polgárává lett. És ebben a boldog és sokszor keserves kettősségben éli az életét, hogy Isten lelke vezérli, és úgy cselekszik, ahogyan Isten lelke vezérli, és bizony olykor a test, az ösztön, az indulatok vezérlik, és akkor szégyent val a hite, szégyent val a kereszténysége. A Bibliának alapvető tanításai közé tartozik az, hogy az Isten szellem, az Isten lélek, mondja a Biblia, de mindegy, a lényegre kell törekednünk, hogy értsük meg. Az Isten valami fölöttes, messze fölöttes valóság, mint amiben mi élünk. Olykor azt mondja az Isten lélek, azt mondja az Isten erő, dynamis, az Isten szeretet, agapé. Ennek az Istennek a világában élhetünk, és azt mondja negatív oldalról az apostol, hogy akiben nincs ez az isteni lélek, az nem az isteni, az emlegetheti az Isten, dogmákat csinálhat, liturgiákat gyakorolhat. Ez a lelkület, az Isten lelkülete, ami Krisztusban lett olyan plasztikussá, olyan szemléletes, akiben nincs az Istennek ez a szelleme, az hiába vallásos, kozik, hiába csinál akármit, az nem az Isten gyermeke. Pár bizakodva mondja, hogy de ti rólatok, az a meggyőződésem, hogy ti már nem testben éltek, jól lehet a testi életet természetesen folytatjátok, de a vezérlő erő az életetekben nem a test, az ösztönvilág, vagy mindaz, amire képes a test, hanem ti már az Isten szellemének az erő hatásaiban jártok. Amikor a Biblia azt mondja, hogy nem testi életet éltek, hanem lélekben éltek, akkor tudni kell azt, hogy a test, ez a szó, ez a néhány betű, a Bibliában gyűjtő fogalom, nem egyszerűen csak azt a 60-70, ki tudja hány kiló anyagot jelenti, ami most éppen forog a testemben biológiailag. A bibliai test szó, mint mondottam, gyűjtő fogalom, mindazt jelenti, ami a testből születik, amire a testből kitelik. Tehát a test képessége persze evés, ivás, alvás és tovább, de ezen túl a testből jön a pszichének sok képessége, a psziché, pszichológia, lélek. Tehát öntudat, vágyak, remények, fantáziák, ez mind-mind ebben a gyűjtő fogalomban tartozik, hogy a test. És van, aki testben él, vagyis ezekben a valóságokban, és ezzel állítja szembe Pál a másikat, hogy de ti rólatok, tudom, hogy ti már lélekben éltek. Mi a különbség és mi az, hogy a lélekben élni? Hát esetleg én merem azt mondani, hogy az egész Bibliának a mondani valója az, hogy az Isten szellem, és az Isten gyermekei az Istenben élnek, az Isten szellemiségében élnek. És hát ez a vastag könyv, a Biblia, ez különféle megközelítésben beszél arról, hogy mi az, hogy Istenben élnek. Most csak néhány mondatot olvastam, de ebből a néhány mondatból is legalább három jellegzetességet lehet kiolvasni, hogy milyen az, amikor Isten szellemében, Isten lelkének a vezetésében élnek az emberek. Az első, amit már mondottam is, de még egyszer mondok, hogy aki lélekben él, az azt jelenti, hogy az egész testi életét meghatározó vezetés alatt él. Tehát inspirációkban, késztetésekben él. A mi kezünkben a Biblia az az eszköz, amin átvesszük leginkább ezeket a késztetéseket. A Biblia csodálatos könyv, halott betűk vannak benne, seregestől, de ezek a halott betűk alkalmasak arra, hogy a lélek, az isteni lélek megelevenítse. Igékben, igékből élünk. Ezt jelenti a lelki élet elsősorban számunkra. Tehát meghatározó erővé lett az ige, a fekete régi betű is lehet igévé, nem önmagában az, hanem ha életre támasztja a Szentlélek, akkor igévé lesz. Csak egyet idézek, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra válik. Hát ez így egy filozófiai vagy teológiai gondolat, de amikor az életnek a kínjaiban, küzdelmeiben, szenvedéseiben élünk, akkor ez az ige megvilágosodhat és jelentheti azt, hogy most ugyan nem érted, hogy miért szenvedek, nem értem, hogy mi történik velem, de azt tudom, hogy akik szeretik az Istent, azoknak javára fordul végül minden. Ez is ez a konkrét baj, vagy veszteség, vagy megaláztatás, amiben most élek. Tehát ez az első dolog, akik szellemi életet élnek, azok igében élnek, Isten üzeneteiben élnek. A Biblia a legcsodálatosabb forrás, ahonnét előjön az isteni vezetés, de Isten hatalmas arra, hogy a Biblián kívül is ad, igenis, útmutatást, világosságot, sőt, erőt is ad. Itt kellene aztán beszélni, hogy mi az, hogy vezet az Isten, és így vezet. Most csak annyit ebből a nagyon drága tudományból, hogy ezt mindig tudomásul kell venni, hogy nem én birtokolom a Szent Lelket, hanem sok inkább a Szent Lélek lesz hatalmába enged. Hogy a mindenkori vallásosságnak, ez nagyon sokféle van, a föld minden táján sokféle vallás és vallásosság van, ezeknek a közös nevezőjük az, hogy az emberi erővel akarnak valami módon behatolni a szellemi világon, emberi praktikákkal, aszkézissel, imádkozással, bőjtel, sok mindennel, valóságos bábeli tornyot építenek, hogy hát, ha elérkezünk így az Istenhez, ez minden vallásnak a törekvés, hogy a gyakorlataival oda vezessen minket az Istenhez, és ez nem megy. Szent Lélek az azt jelenti, hogy nem én verejtékezem ki magamból a szentséget, a Szent Lélek lefele irányuló mozgást jelent. Az Isten üzeneteket, az érintéseket, az inspirációt, és én ezt elfogadom, és ennek rendelem alá az életedet. Tehát lélekben járni az azt jelenti, hogy a Szent Lélek vezetése alatt járni. A második, amit ki lehet olvasni ebből a néhány mondatból, amit olvastam, lélek szerint élni azt jelenti, hogy szabadságban élni. Itt olvastuk azt, hogy akiket Isten lelke vezére, azok Isten fiai, mert nem szolgaság lelkét kaptátok. A görög szöveg ennél tovább megy, nem rabszolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét férjetek. Aki csak egydimenziós ember, az rabszolgaság lelkét kapta, és félelemmel, szorongással van terve az életet. Ha nincs látomásom egy fölöttes világosságra, egy fölöttes szeretetről, egy fölöttes hűségről, ha nincs látomásom, csak azt látom, hogy bukdácsolok itt a földi erők hálózatában, és aztán végül belebukom a sírba, vagy porból lett testem, porrá lett, akinek csak ez van, az rabszolgaságban él. És ez az ige arra tanít minket, hogy nem. Aki a lélek hatalma alá került, az nem rabszolgaságban él, nem félelemben él. A modern lélektannak az egyik alap megfigyelése, hogy az ember szorongásban él. Szorongás, ős szorongás, úr angst, ős szorongástól egészen a halál félelmi állandóan hiába lett a szegényből milliómos, nem szűnik meg a szorongása. És akár milyen okosabb műveltek vagyunk, a szorongás, a félelem elkíséri minket, és ebből szabadít ki a Szentlélek. Akik lélek szerint élnek, azok nem rabszolgaságban élnek. A harmadik igazság, amit ebből a néhány mondatból kiolvashatunk, az, hogy a Szentlélek legnagyobb ajándéka számunkra az, hogy Abba, Atya, édesatyám az Isten. Nem kell félni az Istentől, mint hogy a legtöbb vallás a félelemre épül, hogy jaj, bűnös vagyok, megbüntet az Isten, hogy lehetne kiátszani, kifizetni az Istent, hogy ne bántson engem. Jézus ezt a csodálatos, fölszabadító evangéliumot hozta, hogy ne féljetek az Istentől, hanem ellenségetek, atyátok az Isten, Abbá. És olyan feltűnő, hogy ez a Pál apostol, aki a higgadt, nyugodt érvelésnek az apostola, aki rendkívül művelt, értelmes ember, és értelmesen vitatkozik és bizonygat. Itt ezen a helyen azt mondja, hogy a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyán. Nem elsusogjuk. Nem elgondoljuk csöndesen, nem tudjuk megállni, kiáltjuk. És valóban az első keresztények, amikor átélték ezt, hogy az Isten nem kell félni, mert segít az Isten, szeret az Isten, akkor kiáltás formájában jött ki belőlük a köszönet, a hálaadás, az imádat. Meg kell vallani, hogy a történelmi egyházaknak egy kicsit idegen ez, hogy ha netán valakiből kiáltás szerűen jön az, hogy Abba, édesatyám, mert így a történelmi egyház akkor szent liturgiával a csöndet, a nyugalmat, a semmit akarják bebiztosítani. És ahol tényleg a Szentlélek Isten hatalomban megjelenik, hogy kiáltva ünnepelik az emberek azt a fölismerést, hogy édesatyával Isten. Tehát még egyszer testvérek, ez a Bibliának és a kereszténységnek a két alap gondolata, az ember kudarca és az Isten győzelme az ember kudarca felett. És az Isten győzelme a Jézus Krisztus által realizálódik. Jézus Krisztus által lett személyes valósággá, úgyhogy Jézusban jön közel hozzánk az Isten lelke. Itt még egy gondolatot, ami legalábbis ebben a gyülekezetben, ami egyházunk, de mondjuk így, ami gyülekezetünk, nem szűkíti be a Szentlélek munkáját, mint ahogy vannak felekezetek, nagy egyházak, sokszor a mi református gyülekezeteinkben is ilyesmit prédikálnak, hogy Szentlélek, igen, csodálatos valóság, szorosan az egyház kerítésein belül. Az egyik nagy egyház azt mondja, hogy amikor megkereszteljük a gyereket, akkor már kapott szent lelket, onnan kezdve biztonságban van az élete. Ezt mi nem valljuk. És azt sem valljuk, hogy az egyház a sápára a szent léleknek. Az egyház osztogatja, vagy visszavonja. Mi azt valljuk, amit a teljes szentírás való, hogy Isten lelke átöleli az egész fölkerekséget, az egész kozmoszt, mindenséget. Van ennek jelentősége, hogy Jézus Krisztus? Csak röviden szeretném elmondani azt, hogy igen, én magam is fölismertem Isten szent lelkének a munkáját. Sok felé, hosszú életem alatt volt alkalmam belenézni a filozófiába, belenézni a természettudományba, belenézni a lélektanba, a keleti vallásokba, és mindenütt találtam nyomait a Szentléleknek. Mindenütt van Isten lelkének útja az emberhez. Amit most mondok, az nagyon sajátosan, ami gondolatunk itt ebben a gyülekezetben, bizony-bizony egyházak szeretnék lefoglalni maguknak a szent lelket. Akinek én az egyház adok szent lelket, annak van, akinek nem adok, annak nincs, akitől visszavonom, jaj, annak. Ez nem igaz. Nem lehet befogni a szent lelket az egyház kerítésein belülre. És mégis azt mondom, hogy egyedülálló csodálatos dolog az, hogy Jézus Krisztusban a Szentléleknek olyan teljessége jött közénk, amilyen sehol másik. Mondom, tisztelem a sok egyéb vallás, mindenütt van valami az igazság isteni fényéből, de számomra legalábbis teljesebb világosság, teljesebb fény, teljesebb erő, öröm nem képzelhető el számomra, mondom ismétetem, mint a názáreti Jézusban. Csak őt kell fölfedezni, őt kell megismerni, őhozzá kell odafordulni. Az őről a szóló adatokat, írásokat, evangéliumokat kell tanulmányozni. És akkor a léleknek olyan gazdagságát vesztük, amilyen nincs. Mondjuk kimondom, hogy bármely vallást bántani akarnám, sok áldással, mindegyikben sajátosan jelentkezik, mindegyikben valami módon az Isten világossága, de ez a személyes vallomásom, és ez nem azért, mert vallás van rajtam, egy embernek az évtizedeken át történt tanulása, eredménye az, hogy nincs olyan világosság, olyan erő, annyi kedvesség, annyi szépség, annyi üdvösség, sehol nincs, mint a názáreti Jézusban. Születése, felnövekedése, gyógyító munkája, csodái, kereszt halála, amelyik csodálatos halál, imádkozik azokért, akik a szögeket verik a testébe. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek. Aki halálában is még tud imádkozni azokért, akik gyűlölik őt. Ilyet nem tapasztalok. Lehet, hogy a Krisztus szelleme, ez a lélek kitöltetik másokra is. De az ős példa ebben, hogy szeretni egészen a kínos kereszt halálig, ez az ős példa, az imént mondott, ez az ős dallam. Isteni szeretetnek ez a csodálatos, üdvözítő muzsikája, ez a Jézus Krisztusban zenged föl ebben a világban. Ez a mi keresztény gazdagságunk, és ezzel élni akarunk, anélkül, még egyszer hangsúlyosan mondom, anélkül, hogy bárki mástól elvitatnánk, hogy ő is kaphat szent lelket a maga társaságába, a maga közösségében. Tehát még egyszer befejezésül az utolsó, a kezdő gondolatot szinte. Egyik az, hogy magamat megtalálni, a második dimenzióban élni, magamat megvalósítani szinte, aztán ezt a magamat oda ajándékozni szeretetben a többieknek. Áldjon meg Isten minket, hogy lélekben járjunk és ne testben. Engedjük, hogy a lélek vezessen minket ki a szabadságra, a szolgaságból, a félelmekből, vezessen az Isten szerelmünket arra a boldog vallomásra, hogy Abba, édesatyám, de jó így élni, hogy atyámban senki ki nem ragadhat az ő kezéből, bizonyos az én örök életem, mert Isten az atyám. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük néked az evangéliumot, az öröm üzenetet. Az öröm üzenetet arra, hogy nem kell félnünk. Van nagyobb erő annál, ami gyilkos erőként ostromol minket. Van nagyobb erő a betegségnél, szegénységnél, megaláztatásnál, igazságtalanságnál, halálnál. Van győzelem a halál felett, Urunk Jézus, áldunk, dicsőítünk téged, hogy harmadnapon föltámadtál, megjelentél a te örök szellemi mi voltokban, megjelentél a te tanítványaidnak, Urunk, áld meg minket, hogy növekedjék a mi hitünk, növekedjék a belső világosság, növekedjék a mi döntésünk, hogy én ezt a fényt akarom, ebben a világosságban akarok járni. Köszönjük, Urunk Jézus, azt, hogy itt jártál ember formában, és mind haláli ügységes voltál. Tiszta volt az isteni dallam, ami benned megszólalt ebben a zűrzavaros, kaotikus világban. Urunk, kérünk, hogy hatalmasodjék el a te szeretetednek a világa, a gyűlölködés mostani gyilkos világában. Könyörülj ezen az emberi nemzetségen, amelyek nem ismerik a békességet, a megbékélést, a megbocsátást, a hűséget, a szeretetet, a szolgálatot, az áldozatot. Önket csak te tudod megtanítani. Ennek az emberi nemzetségnek kérünk, hogy áraszt ki a te lelkedet, használd fel az egyházakat arra, hogy általuk is kizengjen, kizendüljön az evangélium öröm dallama ebbe a világba. Könyörgünk a szenvedőkért, olyan sokan vannak körülöttünk, miben mi magunkban is vannak rejtett szenvedések, amiket senkinek nem mondunk el, de te látod, ismered bensőnket. Könyörülj, Urunk, a szenvedőkön, mert nem a te világodba való a szenvedés, te nem szenvedésre teremtettél minket. Könyörülj a szenvedőkön, és ha nincs más út most számukra, add a te vigasztaló lelkedet, hogy erőt kapjon a szenvedési fordulására. Így gondolunk a halottainkra és családjukra. Elmúlt héten is ott jártunk kinn a temetőben, és hirdettük a vigasztalás evangéliumát. De mi csak emberi szavakat tudunk mondani. A halál olyan félelmetes valóság, hogy ha te magad nem vigasztalod a gyászolókat, mi csak erőtelen emberi szavakat tudunk mondani. Ezért nagyon kérünk, hogy a te szent lelkeddel vigasztald a gyászolókat. A mi Urunkért, Jézusért kérünk, mindnyájunkat vigasztalj, hiszen mindnyájan ostrom alatt élő emberek vagyunk. A test, a testiség, a tisztátalanság, démoni erők minket is ostromolnak. Vigasztalj, erősíts, gyámolíts minket, édesatyánk. Jézus Krisztus nevében kérünk.